Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamillával. A mai adásban az aktualitások mellett a lejárató kampányok dinamikáiról lesz szó. Mielőtt elkezdenénk, szeretném elmondani nektek, hogy mi itt a Partizánon hétről hétre azon dolgozunk, hogy a körülöttünk lévő világ dolgai megismerhetővé és átélhetővé váljanak. Kérlek, hogy támogasd a munkánkat, szállj be a finanszírozásunkba, ehhez minden információt megtalálsz a leírásban. Így lesz a Partizán közös veled és független miattad. Kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Mielőtt elkezdjük, még egy technikai információt el kell mondanom, ugyanis hétfő reggel fog indulni az új műsorunk, a Kampánynapló, ahol Lakner Zoltánnal közösen fogjuk leszűrni hétről hétre a lényeget a kampány dolgai és különböző információja nagy csatazajból, úgyhogy nézzünk meg erről egy reklámfilmet.
Január 26-án elindul új műsorunk, a Kampánynapló. Lakner Zoltánnal és Ruf Bálinttal minden hétfőn reggel jelentkezünk három témával, jelenséggel, ami meghatározó a választási kampányban. Az aktualitásokból kiemeljük a lényeget, felrajzoljuk az összefüggéseket, és elmeséljük nektek, hogy szerintünk mi a fontos. Kampánynapló. A héten feljegyeztük, hétfő reggel elrendezzük, január 26-ától a Partizánon.
De akkor kezdjük is, mi másról is beszélhetnénk először, mint a Szőlő utcai intézet bezárásáról. Ezt több aspektusban érdemes szerintem szemlélni. Egyrészt nekem eszembe jutott az, amikor úgymond betiltották a hajléktalanságot. Kicsit hasonlít ahhoz, hogy egy ilyen komplex problémát, ami akár a gyermekvédelemben történik, akár a hajléktalanságban nem lehet egy tolvonással megoldani. Mégis arra lennék kíváncsi, hogy emellett, hogy ez tulajdonképpen egy bizonyítvány arról, hogy a kormánynak nem sikerült egy problémát megoldania, még úgyse, hogy tulajdonképpen azt mondták, hogy a rendőrség átveszi ezt a munkát. Lehet-e ettől függetlenül ennek bármilyen rövid távú haszna számukra?
Szóval én ezt több pontból nézném. Az első pont az az, hogy szerintem most az van a Fidesz kormányzásban, nem szerintem, hanem szinte biztos vagyok benne, hogy éljünk túl április 12-ig, mindent ez alá kell rendelni, és hogyha bármi is történik a jövőben, bármilyen új fejlemény van a Szőlő utcával kapcsolatban, ugye a Szőlő utca már magában egy ilyen beszélő névlet, vagy utcanévlet, egy elég szomorú utcanév, akkor lehet azt mondani, hogy hát igen, de már bezártuk. Szóval ennek ez az egészen a lényege, hogy bármi jön a jövőben, akkor oda lehessen azt biggyeszteni azt a jelzőt, hogy a bezárt Szőlő utca. Ez egyik. A második az az, hogy ez egy tipikus ilyen művelete az Orbán kormányoknak, ugye sokszor beszéltünk róla, hogy az Orbán kormány egy jogász kormány, akik azt gondolják, hogy ha van rá róla a jogszabály, akkor az ugye meg is oldódik, vagy legalábbis a megoldás fele indul el. Ugye ez az egész ügy úgy, hogy van, minden elemében tartalmazza azt, hogy milyen a kormányzásnak a minősége, hogy a kirobbanásnál lévő ugye, Tuzson jelentés, az hogyan készült el mindenfajta jogi és közvetési szabályt megsértve, aztán utána hogyan lett ugye az ukrán háborús konfliktusra hivatkozva, ugye azért van rendeleti kormányzás, hogy egyik napról a másikra áthelyezve a rendőrség felügyelete alá, közben ugye volt nem tudom hány igazgatóváltás, közben ugye kiderült az, hogy a Juhász Péter Pál az egy lényegében egy ilyen rém, aki egyébként egy ilyen maffiaszerű működés vezetett be, aztán ugye hogyan lett, hogy ugye át lett adva a rendőrségnek, akkor a rendőrség akkor ez mégse jó, és hogyan került akkor most akkor a BV-be, ugye egyes újságcikkek szerint tökörön lesz ez új összevont intézmény, ugye pont szembe menve azzal, aminek az egésznek a lényege volt, hogy miért vannak ezek az emberek elkülönítve a bűnözőktől, illetve a felnőttektől, és akkor ennek van egy ilyen kommunikációs, ilyen makugrásai, amiben ugye még egyszer volt, hogy nincsen ugye kiskorú érintett, volt kiskorú érintett, akkor volt az a vonal, Ami egyébként szerintem kb. Meg is maradt a kormányzati kommunikációba, hogy ezek bűnözők, hiába mondta el mindenki, hogy ugye az a különbség a bűnöző meg ő közöttük, hogy ugye ezek általában bírósági ítélet előtt álló, vagy vizsgálatban lévő emberek, ez lényegében mindegy volt, tehát ugye erre építették fel a mondani valójukat, és lényegében ezt is tartották most is, hogy kicsit az a fajta lebegtetés, hogy hát igen, rossz, ami ott történik, de hát ugye ilyenek ezek az emberek, és most pedig az egésznek az összetolása azzal, hogy ugye fizikailag is tökörre kerül, az lényegében egyrészt a beismerése annak, hogy hát, hogy nem tudják megoldani, kettő pedig az, hogy nem is akarok vele foglalkozni.
Amúgy nagyon érdekes, amit mondtál arról, hogy a Szőlő utca, mint beszélő név lett most már, hogyha belegondolunk, akkor Balatonöszöd kapcsán sem feltétlenül a Balaton vagy az ottani nyaralások jutnak az emberek eszébe.
És hogy milyen, nem a Feri.
És milyen érdekes, amikor a politika ereje valahogy ennyire átformálja a szavainkat, és hogy tulajdonképpen ennek van egy olyan szomorú aspektusa is, hogy nyilvánvalóan történtek más dolgok is a Szőlő utcában már emberekkel, és hogy bizonyára laknak ott emberek, bizonyára ott fontos életesemények történtek emberek életében, és most már mindig ez fog mindenkinek eszébe jutni, mert így működik a magyar nyelv, és így működik a politika és a nyelvnek a kapcsolata, ez szerintem nagyon izgalmas.
Hát ugye annyira így van, hogy az a legnagyobb magyar lakóház, ugye a lakótelep, ami egy lényegében egy kisvárosnyi embert, két kisvárosnyi ember él ott, ez egyik a másik, ugye az egész Szőlő utca, mint kérdés, tehát hogy ugye a nyilvánosságra került jelentésben, amit a kormánynak készítettek a szakemberek, ugye ott kerekperec megmondták, hogy nem, ez nem egy Szőlő utcai probléma, hanem az egész magyar gyermekvédelemnek a problémája. És ugye ebben úgy próbál valamilyen kommunikációs, mondom, egyszer trükkel kifarolni a kormány, hogy azt mondja, hogy ja, hogy az ott, tehát megpróbálja leválasztani a kettőt, vagy elválasztani a kettőt egymástól, hogy van az egyébként valahogyan működő gyermekvédelem, vannak problémák, de azért működik, és van ugye ez, ugye amúgy is bűnözők vannak. Ugye ez a kormánynak a kommunikációs stratégiája, és még egyszer mondom, én azt hiszem, hogy ezt a szintén ugye egyik percre a másikra hozott döntést. Szóval, ha belegondolsz abba, hogy egy kormány hogyan kéne, hogy működjön, egy ilyen súlyú lépést, ami egy egész rendszernek az alapvető, hát filozófiáját átírja, igen, egyik estéről a másik reggelre meghozni, vagy pár nap alatt összetákolni, az elmond mindent arra, hogy mennyire érdekli őket ez a kérdés. És ugye az a döntés, amivel lényegében megszünteti ezt a fajta intézményrendszert, és beleintegrálja, amennyire ezt lehet integrálni egy másik intézménybe, egyébként azt mondva, hogy valójában amit eddig csináltunk, amiben egy konszenzus volt, hogy igen, ezek nehéz sorsú emberek, de hát, ha van lehetőségük ebből az állapotból kijönni, erre azt mondja, akkor nincsen ebben.
És éppen ezért nem is leválasztható, mert most már a Szőlő utca nem a Szőlő utcát jelenti igazából a magyar emberek számára, hanem egy szimbóluma lett, egy metaforája az összes problémára, ami a gyermekvédelemben történt, és ami a napvilágra került az elmúlt években, szóval, hogy hiába lesz bezárva, többet jelent önmagánál, és úgymond így győzi le igazából a nyelv a politikát.
Igen, de ők ugye túl akarják ezt élni, ezt a következő 80 napot azzal, hogy nem akarnak ezzel foglalkozni. És egyébként, ha már itt szimbólumok, szerintem annál beszédesebb vagy szomorúbb ilyen kép nincsen, ami egyébként volt egyszer egy vétódásnak a thumbnailjén is, hogy ugye ez a Szőlő utcai intézménynek a falán volt annó a akkor gyermekvédelemnek nevezett népszavazásnak a plakátja, és szerintem így a kettő ez egy ilyen, hát kicsit így leíratta ennek a mondjuk a 20-as éveknek a magyarországi eseményeinek, hogy talán ennél kevesebb, beszédesebb ügy volt, van, ugye, mert ugye nincsen vége, de a kormány megpróbál mindent megtenni, hogy ebben, hogy ettől távolodjon. Még egyszer mondom, tehát az, és tudom, ezt már sokszor elmondtam, de ez mégiscsak fontos, tehát az, hogy a igazságügyi miniszter ezt megcsinálhatta mindenfajta következmények nélkül, az már csak egy kicsi, pici kis száll ennek az egész ügynek, de már az is mindent elmond. Az utána lévő pakolás, hogy ide-oda, az is sok mindent elmond, a három igazgató egymás után, az is sok mindent elmond, és az, hogy lényegében úgy lett vége, hogy 60 embert úgy szeretettek egyik napról a másikra, és
akiknek megígérték, ugye Gulyás Gergely december 10-én még a kormányinfón azt mondta, hogy nem fogják emberek elveszíteni a munkájukat.
Hát Gulyás Gergelyben sok mindent megígért, de hogy igen, és szerintem ez így együtt egy ilyen szimptomatikus dolog, még egyszer leöntve, és akkor ez a fontos a vétó szempontjából, két dologgal, megoldjuk, mert van rá jogszabály, hajléktalanság, WC-papír a kórházakba, és mi tudnám napesti sorolni, plusz ez a kommunikációs sasszé, hogy akkor oda lehet mondani, hogy a már bezárt Szőlő utcához.
De akkor menjünk tovább szerintem a Miskolci DPK-ra, ugye folytatódik ez a rendezvénysorozat, igaz, hogy most voltak egy kis módosítások a programban, és azért más volt, eltért egy kicsit a program, vagy az arculat az eddigiektől, de a lényeg az megmaradt. Ugye itt az volt a nagyon érdekes ezen a Miskolci rendezvényen, hogy Orbán Viktor tulajdonképpen megszitta, kiosztotta a szülőket, és az volt az állítása, hogy igazából a fiatalok azért nem szimpatizálnak a kormánypártokkal, mert hogy a szülők felelőssége lenne, hogy ebben észre térítsék a gyermekeiket. Számomra nagyon furcsa ez az üzenet, ugye nem sokkal később pedig a polgármesterek lettek eligazítva, hogy most már igazából mindenkinek a felelőssége, hogy nem eléggé népszerű a kormánypárt. Hogy látod ezt, nem kontraproduktív egy ilyen üzenetet mondani, vagy ez kinek szól? A fiataloknak, a szülőknek egyáltalán? Itt van valami mögöttes, amit nem látunk?
Szóval egyrészt már régen foglalkoztunk vele, beszéljünk csak egy két mondatot erről a DPK-ról, mint jelenségről. Szóval ugye a hivatalos kampány, ugye kitűzte már Sulyog Tamás a választások időpontját, de ugye visszafele kell számolni, és hogy február vége felé kezdődik a hivatalos kampány időszak, ami azért fontos, mert ugye abban a magyar jogszabályi környezetben, abban az időszakban elkövetett különböző mahinációk számítanak majd a választási jog megsértésének. De továbbra is ugye az történik, hogy a Fidesz egy olyan kampányt folytat, amit nem a Fidesz hivatalosan nem a Fidesz finanszíroz, hanem egyébként a Fidesz az egyébként semmilyen módon nem köthető, maguk által így jellemzik, külső cég és alapítvány. Ami most már, tehát most már nem csak a lóláb lóg ki, hanem a ló is kilóg, hogy lényegében, hogy ennek erre mi szükség van, azt én még a mai napig nem teljesen értem. Vannak elképzeléseim, mert például azt el tudom képzelni, hogy azt gondolták, egyébként ez a folyamatban is van, hogy például a Facebookon ez a fajta hirdetési tilalom, ami a politikai hirdetéseknek szól, azt vagy meg tudják majd ezt ebben oldani. Egyébként folyamatban voltak egyébként a Hatosok klubjának is hirdetései a tilalmat megkerülve. A Hatosok klubjáról azt kell tudni, hogy az a Fidesznek a leágazása, a Fidesz frakció által finanszírozott klub, a DPK-nak egyébként meg ő általuk, tehát az ő szavaik szerint semmi köze nincs hozzá. Na most ugye ez a DPK gyűlés, ugye ez, annak az a munkacíme, vagy a főcíme, hogy háború ellenes gyűlés vagy kiállás, és én továbbra is tartom azt, amit már mondtam az elsőnél is, hogy ez egy nagyon profi, nagyon összerakott, teljesen lelketlen technokrata, ahogy te mondanád, ültetett diszkó. Tehát én nem látom azt, hogy ennek, egyrészt nem látom benne a fejlődést kampány szempontjából, most egy sóelemek változnak, és Curtis most már két dalt énekel, és nem egyet, vagy nem tudom, mire gondoltál, talán a műsorvezetőnek a személye átalakult, meg az, hogy más formátumban kérdezt, ték talán a miniszterelnököt, de egyébként maga az üzenete, vagy maga az érzelmi része, amiben a Fidesz még egyszerűen nagyon erős volt mindig is, én ezt továbbra se érzem. A második az, hogy ezek a megfedések, ugye ez nem teljesen idegen Orbán Viktortól, voltak ilyenek korábban, a 2002-es elvesztett választás után volt egy ilyen köre, amikor elmondta, hogy miért nem ő hibás, hanem miért volt más
hát meg ugye a Köcsei beszédet is ebben lehet úgy értelmezni, mint hogyha az egy a tábornak szóló fedés lett volna.
A mindent felírunkos?
Igen, maga? Igen, hogy ott fel lett hívva a figyelem azért, hogy itt most mindenki tegye bele, amit bele kell tenni.
Azt hiszem inkább a saját belső körének szóló, hogy akkor ne, és mindenki rakja bele a 100%-ot, és ne akarjon, nem tudom, éppen akkor Bora-Borára repülni egy magárepülővel karácsonykor ide-oda, de ez megy másik dolog. Szóval, hogy ez a fedés vagy leszúrás talán abból érthető meg a legjobban, hogy a Fidesznek van egy elég komoly problémája egy demográfiai problémája. Két nappal ezelőtt jelent meg a Mediánnak a korábbi kutatásának a korcsoportos lebontása, hogy hogyan állnak a különböző életkorokban a különböző pártok, és ugye a 18-29-es közegben ugye a Tiszának 67%-a van, a Fidesznek meg 12. A 30-39-esben a Tiszának 59 van, a Fidesznek meg 18. Kicsit jobb az arány már a 40-49-es közeg korosztályban, és utána amikor egyre feljebb megyünk, akkor ugye a 65 fölöttieknél ugye már megfordul, és nem teljesen fordul meg, hanem ugye ott a Fidesznek van 49, és a Tiszának meg 24. Szóval az látszik, hogy talán a 18-49 korosztályban nagyon masszívan vezet a Tisza, de ebben a fiatalok közegében valami elképesztő ereje van a kormányváltásnak. És hogy ezzel mit tud kezdeni a Fidesz, amikor talán ezt a problémát elkezdte érzékelni már 24-25-ben is, nem véletlenül, hogy ugyanezeket látják ők is, akkor megpróbáltak ugye hozzájuk szólni, volt ez a fajta munkáshitel, meg
az otthonstartprogram,
így van, tehát egy csomó minden intézkedést próbáltak ennek a korcsoportnak üzenni, meg segíteni, láthatóan nagyon kis sikerrel. És ugye tudja Orbán Viktor, ugye, mert egyszer már ő is ezt átélte vele, ebben a Daninak van, a Róna Daninak itt volt előző alkalommal, nem teljesen értett velem egyet, de nagyon hasonló volt a 2006 utáni átrendeződése a magyar politikának, nem ennyire durva. És ugye ez a leszidás talán annak szólt, hogy akkor kedves szülők, akkor tegyétek a dolgotokat, és próbáljátok a gyermeketeket jobb útra terelni, csak ugye az a probléma, hogy a szülőknél se áll olyan nagyon jól. Tehát hogyha ez a mondás úgy lett volna inkább értelmezhető, hogy kedves nagyszülők,
beszélgessetek az unokáitokkal.
Először a fiaitokkal, és utána az unokáitokkal, szóval hogy ez a sorrend, ami egy nagyon érdekes változás. Szóval ez, én nem tudom ezt jobban, tehát nem tudom kellően aláhúzni, hogy ez, ha lehet mondanom ezt az újságírói közhelyet, egy tektonikus változás, mert az egész magyar társadalomnak a alulról indulva utasítja el a Fideszt. Persze, itt rengeteg kérdés merül fel, beszéltünk a Róna Danival is erről, hogy ugye a fiatalok voltak tendenciósan a legkevésbé aktívak a választások napján, és minél feljebb megy a korfa, annál aktívabbak a különböző időszakban lévő honfitársaink. De hogy tudja ezt a fajta tényleg hát négyszeres különbséget ledolgozni a Fidesz, hogy milyen a taktikája, abban nem vagyok biztos, hogy a legjobb az, hogyha leszidja őket. És ugyanezt történt egyébként két nappal később, ugye összehívott egy ilyen önkormányzati fórumot Orbán Viktor, ahol elmondta azt, hogy minden milyen szuper, minden nagyon jó, és ha nem jönünk az a ti hibátok, ami azért érdekes, mert hogyha valamilyen részét a magyar államnak, szóval az önkormányzati részét utálja az Orbán kormány, akkor ez az. Tehát zsigerből az egész önkormányzást elutasítja, amely több oka van, szerintem van egy politikai, stratégiai oka is, hogy ne legyenek helyi erős emberek, ha vannak helyi erős polgármesternek, van egy háttér országa, háttér ország az mindig veszélyes.
Mert fel tudnak lázadni a központ ellen.
Fel tudnak lázadni a központ ellen, ugye Schmidt Mária Ante Portasra lehet emlékezni, ugye a 2000-es évek közepén, ugye az is különböző erős helyi polgármesterekre épített, szóval ezt alapvetőleg tagadja az Orbáni ilyen hatalmi filozófia, és amikor Orbán Viktor hatalomra került, akkor az alaptörvény után nagyon durván hozzányúlt, már az első pillanatban hozzányúlt egyébként a választási törvényhez, megfelezte minden egyes önkormányzatnak a képviselőknek a számát, és utána szisztematikusan lépésről lépésre bontotta le az önkormányzatiságot. Elvette az intézményeiket, elvette a finanszírozását, elvette a különböző hatósági jogköreiket, utána beterelte őket a szolidaritási adórendszerbe, kitalálta a versenyképes járások kérdéskörét, összefejtette a polgármesterséget a képviselőséggel, szóval mindent megtett azért, hogy egyébként helyben akár sikeresnek vagy sikeresnek számító fideszes polgármesterek azt érezzék, hogy hát valakiket nem szeret a központi hatalom, azok ők. Na most azt mondani utána, hogy hé, akkor most ti vagytok, ti az, aki ez a feladata, és nektek kell mindent megtennetek, az egy nagyon érdekes ilyen orbáni kikacsintás, kimondás, felelősségelhárítás, bárhogyan is hívjuk, körülbelül ugyanazt jelenti. Főleg úgy, ugye, hogy ezeken a DPK-kon, amikor ők azt mutatják, hogy hát micsoda, hát itt micsoda demokrácia van, hát itt az egész bárki kérdezte, aki ezen részt vesz, a kérdezőknek a nagy része ugye önkormányzati képviselő vagy polgármester. Szóval akiket így látnunk, hogy találnak a DPK-n, hogy nekem lenne egy nagyon autonóm és spontán kérdésem, azok egyébként a Fidesznek a polgármesterei.
Igen, és hát rögzítsük is, hogy kik kérdezhettek ezen a gyűlésen. Tehát heten voltak, és négyen közülük kifejezetten Fidesz-KDNP-s politikusok. Várajai Zoltán, Borsodabaúj Zemplén vármegyei közgyűlés képviselője, a KDNP vármegyei szervezője, Eszlári András, a miskolci KDNP elnökségi tagja, Kazárné Kalber Nikolett, Emőd alpolgármestere, aki amúgy 2024-ben a fideszes polgármester jelölt volt, de amúgy kikapott, és Olá Krisztián Cigánd fideszes polgármestere. Szóval, hogy ebben is van egy ellentmondás igazából, hogy akkor most lehet kérdezni, megközelíthetőek vagyunk, csináljuk ezeket a nagy rendezvényeket, és látjuk, hogy a hét kérdezőből négyen biztosan ilyen módon is köthetőek egyébként a Fideszhez.
Hogy egyrészt ezt látjuk, hogy ezt a nagy közönség mennyire látja, az egy kérdés, az megint egy másik kérdés, hogy a nagy közönséget ezt mennyire érdekli ezek a DPK rendezvények, hogy ez mennyire szól tényleg a saját legszűkebb tábornak, mennyire mutatja az azt, hogy ezek az összejövetelek azok egy ilyen, ahogy mondtam, tehát egy nagyon profi, steril, lelketten, technokrata ilyen összejövetel, látszik, hogy ez egy ilyen dobozos termék, amit valaki megvett külföldről, hogyan kell kinéznie, hogyan billog. Nekem a kedvencem az, amikor elindul egy ilyen drón, ami így végigfut így a különböző stadionokon, de ettől még azt elhitetni, hogy akkor bárki kérdezhet, szerintem ettől még távol vannak. Ebben egyébként sokkal ügyesebb a Lázár info, ami ugye ennek valamilyen furcsa pandantja, vagy kiegészítője, vagy társ rendezvénye, mert ugye ott is vannak ilyen beépített emberek, de valahogy az egésznek a hangulata
autentikusabb
sokkal, ebben a Lázár jobban csinálja ezt, plusz abban, hogy ugye ő úgy beszél, és ez nagyon érdekes, most már tényleg nagyon régóta figyeljük ugye a Lázár Jánosnak a tevékenységét, itt a Vétóban szerintem külön rovata is volt egy ideig, de hogy ő mindig úgy beszél, hogy minden egyes ilyen Lázár info azért mond valami olyat, ami nagyon nem illik ebbe a fideszes kánonba. Szóval mostani ugye Csepeli Lázár infón, ugye egyrészt egyik kedvenc fideszes képviselőnknek adta meg kvázi a sejemzsinort.
Egyébként Lázár János úgy beszél mindig, hogy lehet tudni, hogy a fejében ott van, hogy milyen címlapokat akar látni a Lázár infóról, hogy idézhetőek legyenek a mondatai.
Igen, de hogy ez azért is nagyon érdekes, mert nem, hogy az előző alkalommal nem beszéltünk róla, de most ide visszahozom, ha már itt Lázár Jánosról beszélünk, ugye volt Lázár János, hogy egy évnyitó Lázár, nem, az nem Lázár, az közlekedési
Igen,
infója.
Közlekedési infója.
Közlekedési infója, ami egy, ugye egy ilyen minisztériumi esemény, láthatóan az egy ilyen, mondjam, elpróbálják bábozni a közgazdálkodásnak a hogyan kéne kinéznie, ha már beszéltünk a kormányzásról, és mondott ott két olyan dolgot, ami szerintem a hangzavarba így eltűnt így a magyar közvéleménybe. Az egyik az az, amit azt mondta a saját szájával a miniszter, az egyik azt mondta, hogy Magyarországnak, a magyar államnak nincsen pénze magától autópályákat építeni, ezért kellett koncesszióba adni ezt az egész magyar úthálózatot, ugye Mészáros Lőrincnek. Ez egyik, ami szerintem egy nagyon erős mondás, de a másik, ami szerintem sokkal érdekes, amikor elkezdett arról beszélni, hogy mi van a különböző pályaudvarokkal, meg ugye az eladásával, akkor egyrészt elkezdte szídni a sajátjait, meg az ázt, jó, de a másik, ami szintén nagyon érdekes volt, ugye megint a saját szájával azt mondta, hogy a magyar kormánynak nincsen arra pénze, hogy felújítsa a pályaudvarokat. Ezért kell behozni tőkét kívülről, és ezért kell belőlük bevásárlóközpontokat csinálni. Ezt saját magam mondta, semmilyen, most nem is színezem ezt. Tehát még egyszer, 16 hatodik évében az Orbán rendszernek, kiáll a legfőbb minisztere, kiáll az a hang, aki egyébként a második ember ebbe a kampányba, és elmondja azt, hogy a magyar államnak nincs pénze az alapvető feladatnak az ellátására. És utána meg ugye de hogy ezt ilyet...
De akkor ezzel azt akarod mondani, hogy Lázár János kommunikációjában egy kicsit lehet, hogy az is benne van, hogy ő nem is biztos, hogy annyira bánná, hogyha most jönne egy vereség, mert az ő, nem tudom, saját karrier szempontjából akár még, hogy mondjam, nagyobb lehetőségeket is rejt, mint hogyha nyerne a Fidesz 2026-ban?
Én nem tudom, hogy ő az ő kommunikáció milyen, ugye van egy ilyen kifejezés, hogy Kálai kettős, ugye, hogy egyet ide, egyet oda. Ugye ő egy fiatal ember, van, előtte van még a politikai karrier, és hogy ő biztos el tudja magát képzelni miniszterelnöki szerepbe, és ilyenkor az egy kérdés, hogy akkor neki melyik a jobb. Ugye az ő kommunikációja folyamatosan kettős, hogy mindenben támogatja a miniszterelnököt, de közben azért néha így kibeszél. És akkor ugye nem beszélve arra a harmadikról, amit szintén beszéltünk a vétóba, hogy és szintén volt ebben nem a Lázár infóba, hanem a
közlekedési infóba,
akkor arra beszélt, hogy milyen a kampány a Fidesznek, és hogy ő mindent betart, sőt még tehát mindent betart, de amikor nem mondják meg, hogy mit kell csinálni, ott mond valamit.
Többet mond.
Ugye ez azért nem teljesen igaz, mert amikor még egy pár hónappal korábban az volt a lebegtetés, hogy visszatér majd Varga Judit a kampányba, akkor az egész kérdéskört ő zárta le a végén azzal, hogy nem jöhet vissza, mert akkora hibát követett el, hogy aki összekeverte a lapokat, az azért is alkalmatlan, mert összekeverte, meg azért is, mert nem tudom micsoda.
Hát ott biztos többet mondott, mint amit Orbán Balázs kért tőle.
Meg ugye Gulyás Gergely, meg Kocsis Máté. Szóval, hogy akkor ez nem teljesen, ez sem volt teljesen igaz, de ezek ilyen kis kampány nüanszok, ha lehet ezt mondani, de még egyszer egy hierarchikusan működő kampányban, mint amilyen a Fidesz kampánya, egy ilyen egyébként stratégiai kérdésben radikálisan más mondani, mint a kampánynak a fősodra, azért mindenképpen egy ilyen autoritás mutató lépést. Egy másodpercre még vissza Miskolcra. Szóval, hogy ez egy ilyen szágódó vagy vándor cirkusz, az ereje szerintem tehát kevésbé erős, mint ahogy ez korábban indult. Van egy ilyen repetitív dolog, ami nem baj, ugye a politikában mondjuk, hogy sokszor ismételd el, akkor az akkor működik. De az üzenete, az érzelmi üzenetet azt kevésbé látom, és az meg szinte biztos vagyok, hogy hova kell nekik lőniük, ugye ez a kérdés, az, amit ha lehet, és higgyünk ezeknek a kutatásnak, hogyha hiszünk annak, amit a medián mér, akkor azt lehet mondani, hogy ahhoz, hogy a Fidesz tudja stabilizálni a támogatottságát, nyitni kell egyrészt az 55 évnél fiatalabb honfitársaink felé, nyitni kell, vagy be kell tudni újra lépni a megyei jogú városok szintjére, sőt, ugye van egy probléma most már inkább bár a nem megyei jogú városok, de nagyobb városok szintjén is. Ezekkel az üzenetekkel egyelőre én ezt még nem teljesen értem, és az, hogy a fiatalokhoz kibeszél, az meg szerintem egyáltalán nem látszik, mert hogy van itt egy ilyen fiatalsági probléma, és hiába van, ugye, hát már én sem vagyok fiatal, tehát hogy hogyan képzelem el, hogy mi jó egy 20 évesnek, meg egy 20 éves mit gondol trendinek, vagy nem tudom, jónak, nem is már ez a jó szó, hanem hogy nem tudom, mi a jó szó, mert te vagy a fiatal, hát biztos nem azzal, ami ezeken az eseményeken történik. Tehát ezt nem, tehát még, ugye a gyerekeim még nem szavazókorok, meg még kicsik, de hogy vagy úgy képzelem, hogy egy kamasz, vagy egy 18 koruli embert, tehát kevéssé lehet ezekkel a sóelemekkel megfogni.
Szerintem ne essünk abba a hibába, hogy megpróbálunk olyan szlengeket mondani, amiket azt feltételezzük, hogy a mostani...
Ez az igazi boomerség, már bocsánat magam, de én ezt...
Húszasok használnak.
De én abszolút elismerem és tudom, hogy egy boomer vagyok, és de azt gondolom, hogy ezek a DP-ket nagyobb boomerségek, mint én, pedig én sem vagyok kicsi.
Hála Istennek, jó. De ezen a szombaton egyébként történt más is, ugyanis hát Magyar Péter szokásához híven nem akarta, hogy a Fidesz elvigye a sót, ezért bejelentették Kapitány István igazolását, mint energetikai és gazdasági szakértőnek az igazolását, egy ilyen, hát tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, hogy ilyen nagy konfetti zápor közepette, és ezt azért mondom, Mert jellemző erre a kampányra, hogy a felek magáról a versenyről beszélnek, hogy na, ez egy nagy igazolás volt most, figyeljetek ide, na, most megnyertük ezt a napot, na, a Fidesz megnyerte a nyarat, ugye látjátok, hogy nem tudom, nekem van több ötösöm az ellenőrzőmben, szóval, hogy kicsit ez a típusú retorika van, hogy magáról a versenyről való beszélgetés is történik, amit azért én úgy emlékszem, hogy például az előző választási kampányokban nem volt túlzottan jellemző, te látod-e ezt a változást, és hogyha igen, akkor minek tudod be, hogy ennyire fókuszban van az, hogy tulajdonképpen milyen lépések történnek technikai értelemben a kampányban?
Teljesen igazad van. Szóval én nem nagyon láttam ilyet, hogy ennyire például a kampányról meg a beszél maga a kampány. Tehát, hogy a Fidesznek van egy saját ilyen csatornája lényegében, ami arról beszél, hogy mennyire jól csinálják a kampányt. Ami egy, mondom még egyszer, tehát van mögött a politikai logika, amit sokszor beszéltünk, hogy az ellenfélnek a kedvét venni, vagy szegni, egy-kettő a sajátjait valamilyen szinten felrázni, hogy minden jól megy. Lehet, hogy ti helyben nem így érzitek, de hogyha az ember feltekint, vagy a nagy képet nézi, vagy a mestertervet nézi, akkor meg minden rendben van. Ez egy szerintem bevett, ilyen szempontból rendben lévő kampány eszköz. Az ilyen szintre pörgetése, az ennyire önmagáért való beszélgetés, az szokatlan, én nem emlékszem ilyenre. A másik az az, hogy ki mit nyert meg. Szóval mennyire vagyunk attól elszokva, hogy a Fidesznek a vezetőinek, a legfőbb vezetőinek is el kell mondaniuk kifele a nyilvánosság, hogy valamit megnyertek. Szóval hát ez, tehát mikor láttál olyat, hogy akkor Orbán Viktor azt mondja, hogy úgy megnyertük a nyarat, megnyerjük az ősz, megnyerjük a januárt, megnyerjük a mindent, megnyerünk. Általában ők már a megnyertségnek a tudatába vagy birtokába szokott beszélni, és inkább ilyen elvont metafizikai csatákba
azt szokták mondani, hogy aki nagyon biztos magába, annak nincsen szüksége arra, hogy ezt folyamatosan nyelvileg igazolja.
Hát ezt szokták mondani, igen. Ezt szokták mondani. Nem tudom, hogy ők a saját maguk táboráról milyen adatokkal rendelkeznek, hogy mennyire elszántak a Fidesz szavazói, mennyire gondolják ő maguk is, hogy jól állnak, vagy mindent megnyertek, vagy a mesterterv szerint haladnak, de mindenesetre ez egy különleges kampány ilyen szempontból, sok szempontból nagyon különleges, tehát az intenzitása is változó. Most ugye január vége fele vagyunk, és annyira én egy sokkal dinamikusabb, vagy dübörgő kampányt vártam volna, talán egy évvel ezelőtt januárban nagyobb kampány zaj volt, mint most. A kapitány Istvánhoz visszatérve, szerintem az a fajta gondolat, hogy Magyar Péter mindig tesz valamit az ilyen DPK mellett, és akkor valamilyen próbálja narálni, vagy elvinni a sót Orbán Viktortól. Szerintem ez egy tényleg ez minden kampányban sorra kerülő esemény, és ugye neki az a problémája a Tisza pártnak, hogy folyamatosan azt kell mutatnia, hogy ő kormányzó képes, az ország vezetésére készen áll, meg lehet bennük bízni, és lényegében 13-án, hétfő reggel, hogyha a választók úgy tűnnek, akkor átveszik a kormányzás terhét. Én egy ilyen igazolásnak látom kapitány Istvánt, hogy egy olyan valakit hoztak be, akinek van egy reputációja, akit lehetett már sokszor hallani, hogy ő szerintem egy elég jól magáltal jól menedzselt self-brandje, hogy ő a legmagasabb szintre jutott talán magyar menedzser.
Globális.
És hogy ez szerintem mindenképpen annak segít, hogy kormányzó képességet erősítsen, vagy mutasson a Tisza párt. És akkor erre van ugye a Fidesznek a reakciója, ami szerintem egy kicsit beszéljünk róla, szerintem nagyon érdekes. Szóval, hogy az, hogy a Mi Hazánknak, meg a Siffer Andrásnak, aki nem tudom micsoda, de mondjuk Siffer András párt maga, talán a legtöbbet beszélő magyar közszereplő, van egy narratívája, ami az ő világképükben, mint mindebben ebben a marxista, vagy mindebben az antiglobalista világrendben, az ő szempontjukból teljesen hogyan beleillik az ő kritikájuk a kapitánnyal szembe, hogy a Fidesz ezt átveszi, és azt mondja, hogy hát igaza van a Siffer Andrásnak, mert tényleg nem tudom, a globális nagy tőke csatósa, vagy igaza van a Mi Hazánknak, mert nem tudom, a BlackRocknak a nem tudom milyen, és ezt próbálják új eladni, miközben ők tüntették két éve korábban, Ezek azért, hogy mondjam, azért nem a jól fókuszált üzenetek, és még egyszer nem beszél azt az élet, és a Fidesz ezt korábban tudta, hogy a Kapitány Istvánnak nem az a fő ereje, hogy ő, nem tudom, az energetikából jön, hanem az, hogy ő egy menedzser, akire az emberek ránéznek, akkor azt gondolják, hogy amit csinál, ahhoz ért. És azt abban támadni, amik szerintem, ha a magyar lakosság 1%-a tudja, mi az, hogy BlackRock, akkor azt én nagyon, nagyon erőset mondjak, és hogyha meg az a fajta ilyen marxista újbeszéd, amiben Schiffer András beszél, amit szerintem a magyar nagy része nem is ért, szóval ezek nem biztos, hogy a legjobbak az ő szempontjukból ilyen narratív vagy keretezési irányok.
Tehát, hogy azt mondod, hogy a Fidesz szájában nem hiteles ez a típusú baloldalias kritika?
Én nem azt mondtam, hogy nem hiteles, azt mondom, hogy nem hatékony. Tehát, hogy nekik az a feladatuk ilyenkor, ha már egy ilyen kampányban van szó, hogy akkor azt megkérdőjelezni, hogy az ember, akit egyébként 2 évvel korábban kitüntettek, az mégse az, akit 2 évvel korábban kitüntettek. Ez egy nagyon nehéz dolog. Természetesen, még egyszer mondom, vannak mindenféle próbálkozások, és ugye ebben van bevonva, így felemelve az ilyen a neomarxista ilyen gondolatvilág, hogy ez mennyire, arra mennyire fogékonyak mondjuk a DPK ülésen lévők, azt nem tudom.
Mielőtt rátérünk a lejárató kampányokra, te mondtad, hogy szerinted jó lenne pár szót ejtenünk a Vona Gábor bejelentéséről, és arról, hogy a második reformkor végül úgy döntött, hogy nem indul a 2026-os választáson, nem indít jelölteket. Miért gondolod, hogy ez egy fontos lépés? Miért gondolod, hogy ez meghatározó bármilyen szempontból?
Abban a szempontból szerintem érdekes, hogy van egy ilyen tendencia, ami ugye kezdődött talán a Momentumnak a döntésével, aztán ugye az LMP is hozott valamilyen határozatot, amiben talán valamit deklarál, hogy akkor ő nem indul, és ugye a második reformkor meg ugye bejelentette, hogy akkor ők se indulnak el. Ez egy tendencia, ezt nem mondom, hogy ez nem történik meg, szóval ami korábban volt, ugye talán a 14-es választás volt a legjobban jellemző, ugye akkor volt az akkori trükk, hogy sok párt volt a szavazólapon, és akkor hátra el lehet vinni 1-2%-ként, egyébként meg is történt, tehát sok olyan egyéni között volt, ami ezeken múlott, volt vagy nem tudom, 20 párt az akkori választásokon, lehet, hogy kevesebb.
Szóval, de tényleg is a Gattyán párt sem indul.
Na bocsánat, azt kellettem mondani, és a Gattyán párt sem indul, és ez mindenképpen szűkíti azt a nyomdai költséget is csökkenti, ugye, hogy hány darab logó lesz ezen a lapon, de ez most az vicc, hanem az, hogy szerintem a tendencia sem érdekes. A második az, hogy sokszor beszéltünk Vona Gáborról, meg Vona Gábornak a politikai karrierjéről, amivel szerintem nagyon érdekes dolgok vannak, és lehet, hogy majd egyszer egy hosszabb műsor is fog valaki csinálni, nem én, mert ugye én csak 10 április végéig vagyok itt a képernyőn, de hogy az egy nagyon érdekes mozgás volt, hogy hogyan lett ő egy nagy pártnak, hogyan lett ő a első, hogy egyes számú polgári kör, de nem digitálisból egy radikális pártnak az elnöke, azt hogyan próbálta meg aztán középre pozícionálni, ott hogyan lépett le, vagy mondott le a legnagyobb sikerekor, aztán hogyan próbálta magát, én szerintem helyesen és ügyesen átpozícionálni magát egy ilyen politikai influencerként, és utána pedig szerintem milyen rossz ütemérzékkel kezdett bele ebbe a második...
Hát de nem láthatta a jövőt valójában.
Második projektjében, nem láthatta a jövőt valójában.
Mert hogyha abba belegondolunk, hogy tulajdonképpen Magyar Péter színrelépése kinek okozott közvetlenül legnagyobb politikai kárt, akkor az Vona Gábor volt, mert ugye Vona Gábor a második reformkorral nem sokkal Magyar Péter színrelépése előtt jött elő, és tulajdonképpen azok a fiatalok, akik követték Vona Gábor munkásságát azért, mert ő az előtte lévő években ezt az influenceri tevékenységet folytatta, azok utána nagy részt valószínűleg leváltak róla, és elmentek a Tiszához.
Abszolút, tehát hogy én csak azt mondom, hogy a politikai belátása szerintem helyes volt Vona Gábornak, és az a kérdés, hogy talán túl tud-e még egy ilyen kört élni az ő politikai personája, tehát amit ugye mondott ezen a bejelentésen, hogy akkor most nem indulnak el, de majd valamit fognak csinálni. Szerintem ez egy érdekes kísérlet. Egyébként érdekes kísérlet mindenki számára, aki egy ilyenben rész, ez ugye a Momentumtól, meg a Gatyápát, most inkább ne foglalkozom, hogy mi lesz utána. Én azt gondolom, hogy egyébként semmi, tehát hogy ez egy cezura lesz a választás, utána bármi is az a végeredmény, egy új politikai, én köszönöm, egy új média világ is fog létrejönni, de ettől függetlenül szerintem az, hogy ő ezt ilyen határozottan, és egyébként a pár hónappal ezelőtti bejelentéséhez képest teljesen radikálisan 180 fokkal más képviselve csinálta, szerintem annak a belátása, hogy jelenállás szerint erősebb a magyar társadalomnak az ellenzéki részében a kormányt leváltani való szándék, mint az, hogy a kormány leváltó között az 50, a szürke 50 árnyalatában megtalálja a saját magának valót. És így ugye fordulok rá, ha már elnézést, ha már erről beszélek, arra a kampányra, amit egyébként nem tudtam, hogy el fog kezdeni, csak sejtettem, ugye amikor itt az előző adást felvettük, akkor mondtam, hogy nagy büdzséje van a DK-nak arra, hogy akkor kampányt kezdjen, és akkor ugye el is kezdődött ez a kampány, amit én őszintén próbálok jó szándékkal szemlélni, akkor azt gondolom, hogy akkor ez egy a közpénz nem biztos, hogy leghatékonyabb felhasználása. Ha meg nem annyira jó szándékon mondom, akkor nem ezt mondanám. Én azt látom, hogy az a fajta polémia, ami a medián mérése után elkezdődött a párt második embere és a világgal szembe, az egy olyan válságtünet, amiből, hogyha igazán higgadtan néznek rá a párt többi vezetői, akkor szerintem leszűrik a megfelelő konzekvenciát.
Lépjünk rá a lejárató kampányokra, szerintem a mai másik témánkra, és egy kicsit arra kérlek, hogy valamiféle definíciós rendet tegyünk ebbe, mert nem mindegy, hogy lejárató kampányról beszélünk, vagy negatív kampányról, ugye az természetes egy politikai helyzetben, hogy az egyik fél az magáról jókat fog mondani, az ellenfeléről meg igyekszik mindig rosszat mondani. Ezért is merül fel a kérdés, hogy az, hogy valami lejárató kampány, az szükségszerűen kell, hogy mondjuk egy hazugság magva legyen, vagy hogy mi az, ami tulajdonképpen ezt megkülönbözteti, ezt a két dolgot. Ezt azért is kérdezem, mert azért látszik változás abban, hogy működnek ezek a lejárató kampányok, és ugye a Fidesz előtt is voltak ilyenek, és nekem például ez egy kérdés, hogy ugye készült, a 444 is készített arról a filmet, hogy hogyan működnek az Orbán rendszerben a fekete kampányok, de közben meg engem érdekelne arról a véleményed, hogy valóban az van-e, hogy a Fidesznek van erre egy úgymond nagy tehetsége, vagy nagy, szorgalma, hogy ezek meg adott esetben valamiféle ilyen politikai gátlástalansága, hogy ezekben nem ismer határt, és elég nagy volumenű lejárató kampányokat képes csinálni, vagy csak az történik, hogy fejlődött ez a típusú ipar a politikában, a technológia, a különböző ötletek, és hogy egyszerűen csak tartják a trendeket, és fejlődnek a nemzetközi fejleményekkel, vagy van ebben a Fidesznek valami saját, megkülönböztetett tehetsége?
Jó, oké. Szóval kezdem az elejéről. Szóval, hogy a negatív kampány, vagy lejárató kampány, az lényegében azt hiszem, hogy nem tudás azt mondani, hogy ebben a szintén másik összejel, tehát egyidős az emberiséggel, amit csoportokban élünk, akkor addig, hogyha valamilyen vezető van, vagy valamilyen vezetőbe kerül, akkor annak a lejáratása, vagy az, hogy nem alkalmas a vezetésre, azt szerintem az folyamatosan velünk volt. Ennek van írásbeli dokumentációja is, tehát amikor köztársaságkori Rómában valamilyen választás volt, akkor lényegében a digitális eszközöket leszámítva nagyon hasonló eszközökkel értek egymással szembe az ellenfelek. Plakátoltak, suttogtak, besúgtak, lejárattak, elkaptak, tetten értek, korrupcióval vádoltak, istentelenséggel vádoltak, tehát lényegében a keretrendszer, vagy az eszközrendszer az akkor is már adott volt. És ugye a modern tömegdemokráciák korában, de még akkor is, amikor így csak kevesebben szavaztak, lásd Magyarországon, szóval Magyarországon is, hát az ember beleolvas mondjuk a ez az 30-as éveknek a akkor nagyon szűkörű választási csatározása ebbe, és akkor az akkori vidéki, vagy akár budapesti Magyarország különböző választásaiba nagyon szűkken vettek részt az akkori honfitársaink, akkor is a lejáratás minden formája érvényes volt. Újságcikkekben mentek neki, hogy ő hogyan dorbézol a kaszinóba, és milyen hölgyeket a feleségén túl milyen hölgyekkel van elfoglalva, vagy az, hogy milyen fajta korrupciós kérdésekben vesz részt. A magyar történelem is számos elképesztő érdekes, és most már mostan így visszamenőlegesen vicces ügyet produkál, és akkor nem beszélve Mikszátról, meg az akkori leírásokról, meg Krúdiról. És akkor ennek van egy másik vonulata, hogy ugye a tömegelmagányzatnak abban a részében, amikor ugye mindenkinek joga van választani, ebben a lejáratási technikáknak a minősége az hozzáidumolt ugye a szavazókhoz, közösen együtt idomultak, és ugye ennek is ugye egy végtelen hosszú története van, szóval, hogy az ember azt gondolja, hogy milyen borzasztó világban élünk most, akkor ha megkezdtük volna 150 évvel ezelőtt egy amerikait, hogy akkor az milyen borzasztó akkori politika, akkor ő azt mondta volna, hogy borzasztó, amit egymással művelnek, lejáratják egymást és a sárba, egymást sár dobálnak egymásra, és egymást mindent adódnak el, nevezik, meg lejáratják. És akkor itt van egy, és akkor külön választanám. Tehát még egyszer, ez szerintem része a politikai harcnak. A gátlástalansága, aljasága, méremenése, ott azért volt, azért, hogy mondjam, egy minőségi romlás, hogy meddig mennek bele az embereknek a magánéletében, milyen szintre mennek, de még egyszer, ez nem most kezdődött, és egy amerikai, akár egy angliai választáskor is azért egymással szembe lévő felek azért megpróbálták a másoknak a különböző intim titkait, vagy hűtlenségeit, vagy luxuzásait, vagy eltitkolt gyermekeit a felszíne hozni. Miért? Azért, mert egyrészt ugye egy politikai versenyben a fő cél, hogy ki az, aki hitelesebb, ki az, aki kormányzóképesebb. Kiről tudod elképzelni te, mint választó, hogyha ő képvisel téged, akkor ő jól fog téged képviselni. Kiben bízol meg? Kiben bízol meg abban, hogy helyt áll, kiben bízol, hogy helyén lesz a szíve, kiben bízol meg abban, hogy át tud rá helyezni a bizalmadat. Erről megy a vita, erről megy a kampány. És ugye itt érzelmek vannak, és az érzelmeket kell valamilyen módon befolyásolni, hogy aztán egyáltalán ebből aztán racionalitása lesz. És az egész, ugye, az egész negatív kampánynak a lényege az, hogy az érzelmek megelőzik a rációt, felülírják, vagy akár már gyorsabban működnek, és az érzelmek, vagy a hiedelmek gyorsabbak, mint magában a tények. És a tények, hogy aztán mi a vége egy történetnek, az egy hosszabb folyamat, de amikor valaki valamit megvádol, akkor ugye a nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél elve alapján működik minden. Tehát nagyon nehéz egy ilyen helyzetben ezekre érdemben tényekkel válaszolni, mert nem a tények szintjén zajlanak ezek a folyamatok, nem tudom, hogy annyira és hogy ez is a lényege, hogy ez egy érzelmi szinten működő kérdéskör, amiben vannak tények, vagy bizonyos tények, vagy ténymorzsák, vagy tényszázalékok, amiket aztán fel lehet aztán később nagyítani, vagy torzítani, vagy a saját a lejáratás célját szolgáltatni. És akkor itt van válaszok a kérdésedre, hogy mi a különbség. Szóval, hogy a politikai versenyben Magyarországon, mondjuk miért húzunk egy vonalat, és ne beszéljünk ugye a nem demokratikus Magyarországnak a lejárató kampányaiban, mert annak is ott is voltak, csak ugye az ott megint egy másik típusú rendszer szintű működésben volt tetten érhető, de mondjuk 90-től kezdve, tehát a rendszerváltásnál az akkori elit, főleg az akkori kormányzó koalícióban lévő elit azt gondolta, hogy az a fajta politikai nyomás, ami rájuk nehezedik, meg az a fajta lejáratás, ami az akkori ellenzék velük tesz, az szinte elviselhetetlen. Van egy nagyon érdekes egy kampánykönyv, amit 94-ben jelent meg, amit bemutatja az Antal és a Boros kormány minisztereinek a feleségét, a feleségekkel van egy hosszú interjú mindegyikkel, hogy hogyan élték meg ezt a 4 évet, és hogy milyen nullából, tehát kívülállóból politikus feleség lenni, és lényegében az összes interjúban arról beszélnek ezek a hölgyek, hogy mennyire nyomasztó, és mennyire iszonyú teher volt ez a negatív lejáratás, ami ellenük volt, és ők abban az időben a saját szempontjukból, ahogy megélték, hát nyilvánvalóan úgy érték, hogy valami borzalom. De hogy a Fidesznek a módszere, a Fidesznek a lejáratása, amikor ők elkezdték az ipart művelni, akkor ők a helyi adottságnak megfelelően tanulva a magyar politikát, nem is kell tanulni, hogy a magyar politika tele van ezzel, azokkal az eszközökkel éltek, egészen addig, amikor a finkesteni módszert nem tették saját magukévá. És ott volt egy érdembeni lépés, lejjebb menni, a mélységbe, hogy azt látták, hogy a modern politika, ahogy mindig a trendeit Amerikából határozzák meg, az egyen lejjebb ment a lejáratásokban és a mélyre menésben. És akkor itt nyitnék egy záróját, hogy mi az, hogy mélyre menés. Szóval, hogy amikor van egy lejárató kampánynak, az sok célt szolgál annak, aki megrendeli. Az elsődleges célja nem feltétlenül az, hogy a választó érezze azt, hogy ő alkalmatlan, akit eltalálnak, hanem lehet, hogy az elsődleges célja, hogy akit eltalálnak, vagy aki ellen van, az érezze magát nagyon-nagyon rosszul.
De szerintem fontos itt azt is kiemelni, hogy nagyon sokszor azt hiszük, hogy egy adott lejárató kampány arra szolgál, hogy azt az egy szemét tegye tönkre, vagy bizonytalanítsa el, vagy futamítsa meg.
Párhuzamos.
De közben pedig sokszor inkább kifele szól, hogy ez történhet veled, hogyha elkezdesz politizálni, nehogy megjöjjön a kedved ehhez, mert nagyon magas ennek a kockázata, magas ennek a belépési küszöbe, vagy adott esetben arra is láttunk példát az elmúlt években, hogy az, hogy kipécéznek egy szemét igaztalan módon, az hogyan teszi tönkre annak a, vagy gyengíti meg annak az embernek a politikai közösségét. Tehát, ha most egy példát kell hoznom, ugye az elmúlt években abszolút igaztalan módon a kormányzati médiában számtalanszor megpróbálták a Szikra mozgalmat és Jámbor Andrást összekötni az Antifa ügyel. Ez egy teljesen azóta abszolút módon bebizonyosodott, hogy ez egy teljesen igaztalan és rágalom hadjárat volt. Mégis az látszott, hogy ennek folyamányaképp ez magát a közösséget viselte meg, és gyengült meg maga a közösség. Szóval, hogy erre is szolgál. Nem csak arra, hogy személyeket tönkre tegyen, hanem közösségeket is képes.
Abszolút. Tehát itt igazad van. Mondom egyszer, hogy mi az elsődleges célja, azt lehet, hogy még a megrendelő se pontosan tudja. Azt az embert tönkre tenni, azt a csoportot tönkre tenni, azt a szavazóknak azt mutatni, hogy ez az ember alkalmatlan, a szavazóknak azt mutatni, hogy nem érdemes ezekre az emberekre szavazni, mert alkalmatlan. Azt mutatni a szavazóknak, hogy valami botrány van, ezért ezek az emberek nem megfelelően képviselni. Az 5 vagy 4, nem tudom hány pont lehet egyszerre igaz, sőt általában egyszerre igaz. És ugye akkor történt ez a váltás, amikor Finkenstein megjelent Magyarországon, ugye róla már sokat beszéltünk, igen, ugye republikánus tanácsadóként volt, és ő volt az első olyan, aki, hát nem az első feltétlenül, de az első, aki nagyon nyilvánvalóan tette, hogy semmifajta ilyen morális gátja nincs a politikai lejátó kampányokba. Ugye ő hívő zsidó emberként egy melegházasságban élt 2 örökölt gyermekkel, de ez a magánélete volt, és ez az egyébként a politikai lépésében egyáltalán semmiben sem befolyásolták, hanem ugye ő a negatív kampányoknak az atyaként van tekintve, akinek semmifajta morális ilyen skrupulusa nincsen valakinek a legyalulásához. És ezt a tudást, amit egyébként ott az amerikai harcokban, mind szenátusi, mind képviselőházi, mind csak polgármesteri harcokban ő megszerzett, aminek a nagy része az, hogy félelmet kell generálni, hogy meg kell az embereket így, kell valamilyen eposzi jelző mindig a neve elé, ugye ismerős volna Trumptól, hogy valahogy olyan kételyt ébresztél benne a választókba, amit nem lehet onnan lemosni, ezt a tudást hozta el a Fidesz, vette meg Amerikában.
Bocs, ez hogy néz ki formailag? Tehát az van, hogy, hogy ott van egy ilyen tanácsadó, akinek van erre egy elmélete, és erre le tud gyártani egy, hogy mondjam, munkatervet, hogy akkor most ide ennyi ember kell, ezt ennek kellene megírnia, ilyen fogalmakat kell használni, ebből az asszociációs felhőből ehhez ennyi pénz kell, ahhoz annyi, ez egy csomag, ennyibe kerül, tessék, meg lehet vásárolni, tehát ez így néz ki.
Hát, hogy nem voltam szerencsére ott ennél a dealnél, de hogy vagy ennél a megbeszélésen, de szerintem igen. Én vagy úgy képzelem el, meg ugye Régyép Pádának volt erről kiváló cikksorozata is, vagy úgy képzelem el, hogy az a tudást hozta be, egyrészt a gátlástalanságot, mint tudást hozta be, kettő pedig azt, hogy, hogy hogyan lehet úgy kutatni olyan kérdéseket, mint fókuszcsoportokban, mint nagy mintás kutatásokban, ami az ellenfélnek a gyengeségét mutatja meg, és ha megvan a gyengeség, megvan az a kis pont, amit aztán lehet nyomkodni, vagy lehet triggerelni szép szóval, akkor hogy hogyan kell csinálni. Én szerintem ő ezt a tudást hozta. Ezt gondolom. És az, hogy hogyan lehet egy szóval egy embert keretezni, belerakni valamilyen fajta, olyan fajta narratívába, amit a Fidesz megállás nélkül épít. És akkor még mondok még egy pár, hogy mi a különbség. Szóval, hogy valahogy ugye sokszor vesznek, hogy mi az Orbán rendszer, majd ennek vannak okosabbai, akik majd ezt majd a definíciót majd megadják neki, de hogy az a fajta erőforrás koncentráció, ahogy ők hatalmon ráfordultak a különböző ellenfeleikre, az ilyen szempontból példanélküli mondjuk az Európai Unióban, hogy ilyenfajta média koncentrációval, a közmédiának a segedelmével, az egész ugye a cashma rendszer működtetésével, amin egyébként közpénz által működtetett rendszeren tudjuk végig folyatni egy üzenetet, vagy egy lejárató kampányt, ilyen nagyon máshol nincsen. Amilyen még ugye máshol is kevésbé van, az az, hogy amikor véget ér mondjuk egy ilyen lejárató kampány, és mondjuk az illető mondjuk például megnyeri a pereket, amiket indított, és a bíróságnak utólagosan igazat adott neki, az valójában csak egy papír, amit kapott, hogy lehet, hogy igazad van, de valójában senki sem tiltja újabb tevékenységétől, és az a fajta, hogy mondjam, most már törvényszerűen is átírt például szankciós rendszer, ami korábban ugye büntető jogi eszközökkel is fellépett az ilyenfajta hamisítás ellen, ugye ezt kivette ugye a Fideszes törvénymanó a törvényből, ezért lényegében azt üzente, hogy ha részt veszel egy ilyen akcióba újságíróként, akkor valójában a végén olyan nagy bajod nem lehet. És akkor az elrettentésről szolgáló vagy szolgálható mondjuk sérelemdíjak pedig ugye egy olyan korlátlan rendszerben, ahol korlátlan pénz van, valójában semmifajta elrettentő erővel nem bírnak. Szóval hogy ez a különbség, hogy az erőforrás, amik vannak, és az ellenerőforrások, között van egy óriás asszinkronitás, mert hogy az Egyesült Államokban, ahol ugye ennek a legnagyobb ipara van, ott mégiscsak az van, hogy két fél áll egymással szemben, és ott van egy harmadik fél is, mert azért bármennyire is most nem úgy tűnik, de azért ott is van egy állami működés, meg van egy bírósági működés, ami azért egy ilyen dolgokban nagyon tág teret ad például az ilyen lejárató kampányoknak az amerikai jogrendszer, de a végén azért mégiscsak ott van a végés, van egyfajta határa. Na, és akkor ezt a tudást, amit a Finkenstein elhozott egyébként a plurális demokráciából, Amerikából, Magyarországra, még egyébként ellenzékben lévő Fideszre, emelték fel utána kormányzati szintre, és ezért szerintem más ezek a kampányok a Fidesz által végigvéve, mert hogy közben a kormányzat támogatja meg. Lágos. Volt erről egy adásunk, emlékszem, mondtam is, vagy levezettük, hogy amikor éppen volt egy kampánya a Fidesznek ebben, akkor az ki volt szervezve egy pozitív kormányzati kommunikációval, és egy negatív kommunikáció mondjuk a CÖF-nek, most éppen a Nemzeti Ellenállás Mozgalomnak volt korábban, nem tudom, milyen vizében. Szóval ezért más. És hogy ez hogyan működik, és hogy mennyire működik jól vagy nem jól, ugye a mostani világban, tehát ugye az, amiben élünk ilyen post-truth helyzetben, meg abban, hogy mi az igazság, mi nem, és az egész AI social media univerzumban, szerintem teljesen más ebből a szempontból átalakult a világ, mint az ókori Rómába, mert az ókori Rómában ettől ki volt plakátolva, hogy a Lucius az hülye, de hogy annak a plakátnak volt ereje, mert hogy a közösségben, minél kisebb közösség, annál erősebb egy ilyen negatív kampány, de az ugye a mostani világ arra próbál menni, és ugyanek ezek voltak azért történelmi előképei, hogy a hazugságot, mint olyat, azt univerzálissá tegye. Hogy mindegy, hogy hazugság-e, mindegy, hogy nincsen semmifajta tény, vagy bármifajta alapja, de attól, hogy elmondom sokszor, attól, hogy ki, aki elmondja, sokszor elmondja, akkor a hazugság igazzá, vagy elfogadottá válik. És ezek a mostani lejáratok, amikben most vagyunk, a mostani helyzetben, ezért teljesen más dinamikával működnek, mint a korábbiak. És ugye, amit ugye, most akkor nem megismételve a 444-es filmnek az állításait, akik azt átélték, ezeket a kampányokat, azok úgy érezhették, hogy egy ilyen úthenger egyszerűen átmegy rajtuk. Ugye beszéltünk ugye Vona Gáborról, talán ő volt a...
Igen, most nincs időnk minden fontosabb, persze, vagy meghatározóbb lejárató kampányt kielemezni, de szerintem Vona Gáborról egy kicsit beszéljünk, és nem Vona Gábor miatt, hanem hogy... mi az, ami tanulságos az ő esetéből? Tehát ugye Vona Gáborral kapcsolatban volt ez a Terry Black féle pletyka, és mindenféle lejáratás azzal kapcsolatban, hogy ő neki milyen kötődései vannak, meleg közösségekhez, stb. És hiába nem volt ez igaz, ő ez azért ebben a különböző nyilatkozataiban is elmondta, hogy ez azért mennyire sokat ártott neki személyesen, és mennyit ártott a pártjának, és egyébként 2023-ban beszélt nálunk egy interjúban arról, hogy mennyire egyedül érezte magát a támadások idején, ami egy nagyon érdekes kijelentés abból a szempontból, hogy azért ő nem egy ilyen egyedülálló aktivista volt, hanem ott volt körülötte egy párt, és nem tudott támaszt nyújtani a vezetőjének. Ez szerintem abból a szempontból érdekes a Tisza összevetésében, hogy ugye a Jobbik azért egy ilyen organikusan alulról szerveződő párt volt, még akkor is, hogyha később erős vezetője lett, és egy erősen hierarchizált párttá változott a 2010-es években. De a Tiszával kapcsolatban pedig azt látjuk, hogy azért egy erősen felülről szervezett párt, és nem egy olyan története van, mint a Jobbiknak, hogy hogyan épült fel egy szubkulturális közösségből, és az Orbán rendszerben született ugye a Tisza, és nagyon vezető központú, és Magyar Pétert már akkor támadni kezdték, amikor valójában még nem volt körülötte közösség, hanem egyedül volt. Ebből nem az a tanulság? Vagy hogy mi a tanulság ebből? Nem az, hogy tulajdonképpen az ellenzék ilyen módon rátanultan erre, és az a helyzet, hogy csak ilyen erős vezérközpontú alternatívával lehet szembenállni a Fidesszel szemben, hogyha ilyen sok lejárató kampány van. Ez a, nem tudom, szomorú vagy negatív változás az, ami tanulságként levont Magyar Péter?
Szóval, hogy egyrészt ugye most 26 van, és ugye 16 évről beszélünk, és annak a tudásnak a birtokában, amit átéltünk az elmúlt 16 évben. Amikor az egész lejáratós díj, már most ebben az új típusú ilyen állam által is megtámogatott lejáratós díj elindult, a 2010-es évek elején, akkor az akkori főszereplő, ugye Gyurcsány Ferenc volt, meg Bajnai Gordon, meg Mesterházi Attila, akikkel nem kellett más csinálni, csak emlékeztetni az embert arra, hogy mit csináltok korábban. Igen. Ugye ez az úgynevezett bohóc kampány, oda kellett rakni Hagyó Miklósot, meg egy bohócot, és akkor még tudta, hogy miről van szó. És hát ez nem volt egy olyan nagyon nehéz dolog, hiszen ugye az elmúlt megelőző 8 évnek a kormányzása miatt lett ugye a Fidesznek kétharmada. Amikor egy új szereplő jött be, ugye voltak kisebb új szereplők, akiket le kellett gyorsan darálni, ugye mindig beszélünk arról, hogy ez volt a három pillanat, az egyik az Orbán rendszerben, hogy ne legyen soha kihívó, és ne lehessen azt mondani, hogy bárki, aki fellép a színpadra, amit te is mondtál, amire szerintem ez tök fontos, ne is érje meg felmenni a színpadra, mert az ember láss, hogy mi vár rá. Mert hogy esetleg fenn vagy, akkor meg elmondani, hogy igazából miért vagy hazudózó, miért vagy hazáruló. És hogy nyitnék, bocsánat, most egy zárójelet. Az az érdekes, hogy az a az a fogalomrendszer, vagy az a készletrendszer, amivel az Orbánék támadják az elmúlt 16 évben az ellenfeleiknek, az a nagy része 100-110 évvel ezelőtt készen volt Magyarországon. Hatos Pálnak van egy kiváló könyve, a Hideg polgárháború című, amiben ő is leírja, hogy az, hogy valaki külföldi zsoldban van, kívülről fizetett, kommunista, akkor nem Brüsszel, hanem Bécs embere, háborúpárti, stb. Ez mind a 20-as évek Magyarországának a bevett ilyen szövegei voltak, akkor ivódott bele a politikai, nem tudom, DNS-ünkbe, vagy valamivel, hogy ezekkel a fogalmakkal lehet a másikat így támadni. És amikor új szereplő lépett be, az első komoly kihívó valójában az Orbán rendszerrel, a Vona Gábor volt, akkor, és akkor szerintem azt hiszem, amit mondtam, hogy volt egy profilozása akkor az ő személyének, hogy mi az, ami a legjobban fájhat, vagy mi az a legjobban támadni, a saját közösségének is mi az, ami a legjobban fájhat, és erre...
Igen, mert azért tegyük hozzá, hogy az, hogy valaki homoszexuális az önmagában sem nem bűncselekmény, sem nem rossz dolog.
Hát ki, akkor egy homofób közegben, aminek ugye az akkori öndefiníciójában ez nem fér bele. És ugye az a fajta kampány, hogy arra volt példa, hogy hogyan volt egyrészt kormányzatilag is megtámogatva, hogyan volt benne egy ilyen fura, szürkezónás világ, ugye ez a Terry Black-es vonulat, hogyan volt belevonva egyébként mondjuk olyan szereplők, mint Cuslág János, tehát hogy ott volt itt egy ilyen nagy, megkomponált, hát... forgatókönyv erre, és ugye ott azt egyébként teljesen hát egy vétlenül kapta el szerintem Vona Gábort, aki nem gondolta, hogy egy ilyen fog vele, vagy ilyen erősségű dolog fog vele történni, és abból az, hogy ő akkor egyedül volt, azt mondom, köszönheti annak is valószínűleg, hogy az a közösség, amiben ő, amit ő vezetett, az nem volt erre nagyon szolidáris ezekkel a vádakkal szemben. Plusz az, hogy ugye az első ilyen, tehát az újdonságnak az ereje, hogy valaki ilyen történik vele, akkor az milyen úthengerszerűen megy át rajta. De ha nem menjünk máshova, ugyanebben az időszakban, vagy hasonló időszakban, a Fidesz a saját magaival is megtette, mint megtette Simicska Lajossal, megtette Spéder Zoltánnal is, de hogy amire szeretnék kiukadni, hogy az egy, abból szerintem abból nem csak azt kellett volna tanulni, hogy hogyan lehet összezárni, hanem az, hogy hogyan lehet ezt, szóval, hogy hogyan ezt adok, hogyan múlnak el. Mert ugye mégiscsak ugye kapott akkor egy ilyen nagy támadás van a Gábor, de hát pont most beszéltünk róla, hogy egyébként ennek a támadásnak ellentétben is egyik legsikeresebb eredményét érte el akkor a pártja, és még ugye most is arról beszéltünk, hogy még mindig a magyar közéletben van. Nagyon hasonló egyébként, ami történt Juhász Péterrel, aki szintén egy időben a célkeresztében volt a kormányzatnak, és ugye ő a mostani politikai életben is, most ugye politikai influencerként van, természetes persze, amit ő akkor átélt, meg annak a morális, meg pszichés terhei, azok borzalmasak. De hogy ugye Magyar Péter még ugye a Márki-Zay Péter utáni kampányba került bele, és akkor egyszerre szerintem három dolog történt, vagy négy. Az egyik az, hogy végtelenül polarizálódott a magyar társadalom, amit a Fidesz szerintem nem vett időben észre, hogy egyrészt a többség nem velük van, kettő pedig elérték azt, hogy egyébként korábban az ő táborában volt, hogy nagyon zár mindenfajta külső támadás ellen, és inkább összezárja a tábort, mint nem, hogy, hogy engedjen tőle. Ez legkésőbb a vége van kicsi kérdésben, szerintem a Fidesznek látnia kellett volna. A második az, hogy túl volt már ezen rengeteg botrányon. Szóval, hogy a magyar társadalmat arra szocializálta a Fidesz, hogy megállás nélkül botrány, aminek persze egyik okán, lehetett már mondok, hogy itt mindig botrány van, ezért mindig komolytalanok, de egy idő után az a rúda, vagy hogy milyen magasan van az embereknek a tolerancia szintje, az szerintem elmozdult, és már nem váltak ezek a már várt, tehát a várt eredmény nem hozták meg ezek a lejáratások, mert ugye ez annyira hozzászoktatta az egész magyar társadalom ezekhez a problémákhoz. És akkor van egy harmadik, ami szerintem megint egy érdekes dolog, hogy ebben a valóság nem valóság kérdésben is eltolódott a világ. Szóval az AI megjelenése óta, hogy kit, hogy mivel lehet elhitetni, hogy az igaz vagy nem, az szerintem teljesen máshol van, mint korábban volt. És lehet, hogy már nem is az a cél, hanem az, amit mondtam, hogy a hazugság az legyen az alaphang, de így viszont át kell állítani az ilyenfajta lejáratásokat is, mert hogy az, amit kérdeztél, hogy kell-e valamilyen alapigazság ezekhez a dolgokhoz, hát valami minimális ilyen alapigazságmorzsa azért talán nem árt. És a jelen állás szerintem a magyar társadalom szerintem úgy nézi a történéseket, hogy valójában szerintem már nem hisz ezekben a, vagy nem ezeknek a kampányoknak. A saját tábor, a Fidesz tábor biztos elhiszi minden egyes szavukat, vagy majdnem minden szavukat, de amikor kijebb kéne lépni, akkor az sokkal nehezebb. És lehet hinni annak, amiben ők vannak, hogy meg kell győzni azt a 100-200 ezer embert, szerintem nem biztos, hogy annyi elég lesz, de ennyit meg kell győzni arról, hogy az ő igazságuk van, akkor az lehet, hogy ők oda fókuszálnak ezekben a kampányokban, de a hatékonyság az egyelőre még szerintem nem az elvárt szinten van.
Záró kérdés hozzá, ugye politikai tanácsadóként biztos találkoztál már olyan helyzettel, ahol veled dolgozó politikus vagy adott esetben aktivista kért tőled tanácsot, hogy mit tegyen azzal, hogy ő most egy lejáratási kísérletnek az áldozata. Nyilván nem mondhatsz el mindent, hogy konkrétan kinek mit javasoltál, de hogy van egy általános recept, hogy ugye te is beszéltél arról, hogy nem a ráció, hanem az érzelem vezérli adott esetben, sok esetben az embereket, mikor érdemes csendben maradni, és mikor érdemes elébe menni egy ilyen helyzetnek?
Szerintem ez mind helyzetfüggő, szóval nincsen egy ilyen általános szabály erre. Nyilván, amikor valaki belép a politikai porondra, akkor az első ilyen támadás nagyon mélyre megy neki, mert hogy egyszerűen senki se szereti azt, hogyha valamivel meg van vádolva, mert egyszerűen úgy érzi, hogy akkor egy ilyen személyes támadásban van. Ez a lényeg ezeknek egyébként a támadásnak, hogy legyen egy ilyen elbizonytalan, amit mondtál, elbizonytalanító hatása.
És hogy lehet lelkileg túllépni rajta?
Hát szerintem minden ember ilyen szempontból más, aki a politika világába kerül és szeretne politikus lenni, annak szerintem fel kell készülni arra, hogy ezek nagyon gyakran előforduló dolgok, és hogy ennek meg kell hozzá így ilyen szempontból edződnie. És most egy dolgot nem beszéltünk, és szerintem beszéljünk róla. Aki szerintem a leghosszabb ideje kapja, és ezeket a dolgokat, hogy ez még csak Hatházi Ákos volt, ugye, amióta kilépett a Fideszből, szóval 12 éve, lényegében évente több ilyen lejárató kampány volt ellene, és nagyon mélyek is voltak. És hát láthatóan egyébként az ő népszerűségét valójában nullára befolyásolta, mert negatív irányba, hanem egyszerűen róla lepattantak, ez biztos neki rosszul esett, de mint ilyen, mint politikusként, vagy mind a Fidesz ellenes harcok az egyik vezetőjeként szerintem ebben is erősödött meg. És visszatérve válaszolva a kérdésedre, szóval, hogy ezek a szabályok, ha lennének is szabályok, ezek szerintem radikálisan átalakulnak, mondom még egyszer abban, hogy ez az AI megjelent. Szóval az, hogy a valóság, a hazugság, hogyan tud egy ilyen utopisztikus ilyen borzalommá válni, abban a reakcióknak a szabálya is szerintem teljesen átalakul, és nem is nagyon látom egyelőre, hogy az AI-nak a fejlődésével hogyan lehet az emberi agynak lépést tartania.
Hát köszönöm, Bálint, a beszélgetést.
Én köszönöm.
És köszönöm szépen nektek is a figyelmet. Jövő héten Kecskemétre megy a vétó, onnan fogunk jelentkezni élőben. Kérem, hogy támogassátok a munkánkat, szálljatok be a finanszírozásunkba, mert így lesz a Partizán közös veletek, és független miattatok. Sziasztok!